Kedves hallgatom! Mózes második könyvének 30. fejezete alapján azzal foglalkozunk, hogy mielőtt Isten elé járulnánk, meg kell tisztulnunk. Nem fogadható el az az elképzelés, hogy Istennek kedves a szennyes hívő is. Többször is hallunk arról, hogy bizonyos férfiak nőügyekbe keveredtek, és az emberek így szólnak: nem értem, hogy ilyesmi miként történhet meg valakivel, aki olyan áldásos munkát végez az Úrért. Talán valaki lehet prédikátor vagy lelkes keresztény munkás, de ha megvizsgáljuk a munkáját, akkor rájövünk, hogy az csak fa, széna és pozdorja. Az első korintusi levél 3. részének 12. versétől a 15. verséig terjedő szakaszból megtudjuk, hogy azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Nagy műve semmivé válik Isten szemében. Isten azt akarja, hogy tiszták legyünk. A papoknak meg kellett mosakodniuk a rézmedencében. Nekünk bűnvallással kell Isten elé járulnunk. János első levele első részének 19. verse elmondja, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ez a rézmedence, ami megszentelődésünk képe. Meg kell mosdanunk, ha Istent akarjuk szolgálni. Meg kell mosakodnunk, ha azt akarjuk, hogy Isten felhasználjon bennünket. Tisztáknak kell lennünk. Nem csak a ruhánkat kell átjárnia az édes illatnak, hanem a testünket is meg kell mosnunk tiszta vízzel. A tiszta víz Isten igéje. A medencét részből készítették. Az asszonyok odavitték kifényesített résztükreiket, hogy medence legyen belőlük. Akkor még nem voltak üvegtükrök. A tükör bemutatta a szennyet, és ez volt a medence célja. A medence megtisztította a papot, és a medence Isten igéjét ábrázolja. A Biblia tükör, és amikor beletekintünk, akkor lelepleződik a bűnünk. Aztán meg kell vallanunk bűnünket, és meg kell tisztulnunk. A bűnt nem nyilvánosan kell megvallanunk. Magányosan menjünk az Úr Jézus Krisztushoz. A medence a mennyben van. Azt hiszem, minden vasárnap, mielőtt bemegyünk a gyülekezetbe, meg kell vallanunk heti bűneinket. Ne mondd nekem, hogy nem szennyeződtél be. A szemed beszennyeződik, az elméd beszennyeződik, a kezed szennyessé válik, a lábad elpiszkolódik, mindenestől beszennyeződöl. Gyülekezeteink egyik legnagyobb mai problémája az, hogy túl sok lelkiző van a soraiban. Meg kell vallanunk bűneinket, és meg kell mosódnunk, mielőtt Isten tiszteletre mennénk. Isten nem fogadja el az Isten tiszteletet, amíg nem tiszta szívvel járulunk elébe, és nem fogadja el a szolgálatunkat sem, ha nem megtisztított szívből tesszük. Készíts belőle felkenésre való szent olajat, vagyis fűszerezett olajkeveréket, ahogyan a kenetkeverő elkészíti. Ilyen legyen a fölkenésre való szent olaj. Kenn meg ezzel a kijelentés sátrát és a bizonyság ládáját, az asztalt és egész fölszerelését. Mózes második könyve, 30. rész, 25., 26. és 27. vers. Ma mit jelent a fölkenés? Ez a Szentlélek kenete. Kenetünk van arra, hogy megértsük Isten igéjét. Ezért válik valóságossá a Biblia nagyon sok embernek korunkban. Nem a tanító, nem a prédikátor, hanem Isten lelke használja Isten igéjét. Csak a lélek kenhet fel minket. Nem kell valakihez oda mennünk, hogy olajjal kenjen meg bennünket. Közvetlenül Isten elé járulhatunk, és ezt mondhatjuk. Istenem, nyisd meg szívem, elmém és életem, hogy megértsem igédet. János első levele 2. részének 20. verse mondja. Nektek pedig kenetetek van a Szenttől, és ezt tudjátok is mindnyájan. A kenet szó fölkenetést jelent, és ez már a miénk. János első levele 2. részének 27. verse tovább folytatja. De bennetek megvan az a kenet is, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, sőt, amire az ő kenete tanít meg titeket, az igaz, és nem hazugság. És ahogyan megtanított titeket, úgy maradjatok meg ő benne. A Szentlélek nyithatja meg szívünket, elménket, amikor Istennel együtt munkálkodunk, hogy megértsük igéjét. Milyen nagy áldást hoz ez a szívünkbe? Sokan fölteszik ma a kérdést. Miért élek? Mit kell cselekednem? Miként ismertethetem hiányaimat? Drága barátom, kérd Istent, hogy szent lelke által tegye valóságossá igéjét a szívedben, és igazi örömed legyen ő benne. Azután ezt mondta Mózesnek az Úr, védj fűszereket, azaz illatos gyantát és szagos borostyánt, erős illatú mézgát, fűszereket és tiszta tömjént egyenlő mértékben. Készíts belőle fűszerezett illatáldozatot, ahogyan a kenetkeverő készíti, sózva, tisztán és szentül. Morzsold szét egy részét, és tedd a bizonyság elé a kijelentés sátrában, ahol megjelenek neked. Igen szentnek tartsátok ezt. Mózes második könyve, 30. rész, 34., 35. és 36. vers. Az az illatszer, amiről a 34. versben olvasunk, fűszerekből, illatos gyantából, szagos borostyánból, illatos mézgából és tiszta tömjénből készült. A szagos borostyán a Gileád hegyén levő fákból származott. Ezt nevezték Gileád balzsamának. A mézga a rákhoz hasonló kagylós halfajtától származott. A gumigyantát egy szíriai növényből vették. Ezeket keverték össze, hogy füstölőszert készítsenek. Ez titkos formula volt, és már régen elveszett. Az illatszerek keverékéből lett az édes illatszer, és azt nem volt szabad utánozni vagy mással helyettesíteni. De ha magatoknak készítetek illatszert, ne ebben az összetételben készítsétek. Tartsátok ezt az Úrnak szentelt illatszernek. Mindenkit ki kell írtani népe közül, aki ilyet készít, hogy azzal illatosítsa magát. Mózes második könyve, 30. rész, 37. és 38. vers. Senki sem használhatja ezt az összetételt a maga javára. Isten nem engedi meg az utánzást. Az oltár beszél az imádkozásról és az Isten tiszteletről. Ez az a hely, ahol elmondjuk dicséretünket, hálánkat és könyörgéseinket. Ezt nem kell megismételni. Ezt a formulát nem kell arra használni, hogy a testies ember próbáljon illatszert készíteni vagy imádkozni. A testies ember Isten tisztelete nem lehet kedves. Istent lélekben és igazságban kell imádnunk. Sok mindent használnak, hogy csalogassák az embereket az imaházba vagy a templomba. Csak Isten igéjét kell használnunk ennek elérésére. Helyezzük az első helyre Isten szavát, és minden e körül forogjon. Befejezésül ismét említeni akarom, hogy két oltár volt. Az égő áldozati oltár, ahol Isten megbocsátotta bűnösnek. Ez beszél a földről és az ember bűnéről. A füstölőszer oltára beszél a mennyről és a szentségről. Az égő áldozat oltára arról szól, amit Krisztus tett értünk a földön. Az illattétel oltára arról beszél, amit Krisztus cselekszik ma értünk a mennyben. Beszél imádságainkról és az Isten tiszteletben való részvételünkről is. Beszél az értünk imádkozó Krisztusról. Ő igazán dicsőíti Istent és imádkozik értünk. Ő valóban imádja Istent a mi nevünkben. Ő a mi közben járunk. Miként tanulhatjuk meg az Isten imádatot? Nem a véres áldozati oltárnál, ahova bűnösként megyünk és elfogadjuk Krisztust, mint megváltónkat. Ha belépsz a szent helyre, akkor eljutsz az aranyoltárhoz. Ott nincs áldozat, mert a bűn már lerendeződött a szent helyen kívül. Amikor Istent imádod, a bűn kérdése már nem jöhet elő. Ezt az oltárt évente egyszer vérrel meghintették és megszentelték. Mint hívőket elfogad Isten az ő szeretett fia által. Isten hallja imádságainkat Krisztus értünk vállalt áldozatáért. A 31. fejezet egy kissé eltérőnek tűnik a Szent Sátor tanulmányozásához képest, de valójában mégis hozzá tartozik. Itt egy közbevetés következik a törvényadás és a Szent Sátorra vonatkozó útbaigazítások szakaszai között. Mózes sok időt töltött a Sínai hegyen, és ott vette át ezeket az útmutatásokat. Izrael gyermekei türelmetlenné váltak, miközben várták visszatérését. Ez a 31. fejezet elmondja nekünk, hogy a Szent Sátort készítő szakemberek megajándékozott emberek voltak, hogy képesek legyenek elkészíteni a bútorzatot, különösen a munkásabb darabokat. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Lásd, név szerint elhívtam Becalélt, Húr fiának, Úrinak a fiát a Júda törzséből. Betöltöttem őt isteni lélekkel, bölcsességgel, értelemmel és képességgel mindenféle munkálatra, hogy terveket készítsen az arany, az ezüst és a rész feldolgozására, foglalatba való kövek vésésére, fafaragásra és mindenféle munka elvégzésére. Én most melléje állítom Oholiábot, Ahiszámák fiát a Dán törzséből. Bölcsességet adok minden hozzáértő ember szívébe, hogy el tudják készíteni mindazt, amit megparancsoltam neked. Mózes második könyve, 31. rész, első verstől a 6. versig. Ezek a férfiak és segítőik a különös szakértelmet ajándékként kapták. Ők készítették el a Szent Sátor bútorzatát és a papok ruháit. Isten lelke készítette föl őket munkájukra. Kérdés merülhet föl azzal kapcsolatban, hogy mi volt Bécalél foglalkozása azelőtt, mielőtt Isten elhívta őt erre a munkára. Azt hiszem, hogy kézműves volt a foglalkozása, és arannyal, ezüsttel és más hasonló fémekkel foglalkozott. De különös ajándékot kapott Istentől, hogy az ő munkáját végezze. Az az érzésem, hogy bármire is van az embernek képessége, addig azt kell végeznie, amíg Isten világossá nem teszi, hogy másként cselekedjék. Manapság azt találom, hogy sokan akarnak beszélni, pedig nem értenek hozzá. Számos lelki munkást ismerek, akik eltökélték magukban, hogy szónokokká válnak, de nincsenek rá fölkészülve. Semmi adományuk nincs a szólásra, mégis makacsul szónokolnak, miközben más hasznos ajándékuk veszendőbe megy. Ismerek valakit a rádiózás területén, aki technikai szakértő, de mindig csak beszélni akar. Különös adománya van, és azt hiszem, arra az adományra kellene irányítania a figyelmét, amit Istentől kapott. Amikor egy gyülekezet lelkipásztora voltam, gyülekezetem egyik diakónusa egy napon hozzám jött, és arra kért, hogy soha többé ne szólítsam föl nyilvános imádkozásra. Halálra rémülök, színpadi rémületbe esem, és úgy tűnik, nem vagyok képes legyőzni ezt a félelmemet. Ez abnormálisnak látszik, de mindent összezavarok, amikor nyilvánosan próbálok beszélni. Ez az ember egy villamos társaság vezetője volt, és kiemelkedő munkát végzett, de bevallotta, hogy nem tud nyilvánosan beszélni értelmes módon. Elmondta azonban azt is, hogy ha valamire szükségem van az imaház a templom körül, akkor csak tudassam vele. Csodálatos munkatárs volt, és mindig kész volt segíteni, ha hívtam. Mielőtt távoztam abból a gyülekezetből, hálát adtam Istennek ezért az emberért, akinek nem adatott meg a nyilvános szónoklás ajándéka, de hűséges volt azon az ajándékon, amit Istentől kapott. Bécalél hasonló lehetett a mai laikus munkásokhoz. Elmondhatta volna: ide figyelj, Uram, én akarom ezeket a papi ruhákat viselni, ugyanúgy, mint Áron. Én akarlak szolgálni ebben. De Isten ezt mondja: te nem így szolgálsz nekem. Bizonyos értelemben ennek az embernek az ajándéka fontosabb, mint az Ároné. Ajándéka lényeges volt a Szent Sátor felépítésénél. Isten neked is ad ajándékot, ami kifejleszti a talentumaidat. Isten adja a talentumokat, de azt akarja, hogy azokat neki szenteljük. Engedjük, hogy Isten lelke ragadjon meg minket, és ő használjon fel. Nem mindnyájunknak azonosak a talentumai és ajándékai. Eléggé téves az az elképzelés gyülekezeteinkben ebben a korban, hogyha nem énekelhetünk az énekkarban, nem taníthatunk vasárnapi iskolai osztályt, nem szónokolhatunk, nem lehetünk rendezők, akkor kikerülünk a képből. Azt hiszem, szó szerint 100 meg 100 ajándék van, amiket Isten ad az embereknek a szolgálathoz. Az egyéntől függ, hogy meghatározza, mi az ajándéka. Bármilyen ajándékot kaptunk Istentől, azzal Isten lelke szerint kell sáfárkodnunk az ő szolgálatában. Ebben a 31. fejezetben szó van még egy nagyon fontos kérdésről. Ez a szombatnappal kapcsolatos téma. Ezt sokan mellőzni szokták magyarázataikban. A szombatnapot az ember közvetlenül a teremtés után kapta, és ezt egyetemesen megünnepelték. Amikor a mózesi rendszerhez érkezünk, azt találjuk, hogy Isten a 10 parancsolatban ezt az egyik parancsolatává tette Izrael gyermekeinek. Akkor Isten világosan kijelentette, hogy a szombat csak Izrael gyermekeinek szól. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek: így beszélj Izrael fiaival: tartsátok meg szombatjaimat, mert jel ez köztem és köztetek nemzedékről nemzedékre. Így tudjátok meg, hogy én az Úr vagyok a megszentelőtök. Mózes második könyve, 31. rész, 12. és 13. vers. A szombatot különös módon kapta Izrael. Nem hiszem, hogy valaha is az egyház kapta volna. Amikor az emberek megkérdezik tőlem, mikor változott meg a szombatnap ünneplése, mindig azt válaszolom, hogy az sohasem változott meg. Azt félretette Isten, ami az egyházat illeti. Nem a szombatnapot ünnepeljük. Jézus halott volt azon a napon, és mi nem halott Krisztust szolgálunk. A hét első napján támadt fel Jézus Krisztus a halálból. Az egyház kezdettől fogva a hét első napján jött össze. Amikor az egyház megszületett pünkösd napján, ez akkor is a szombat utáni napon történt. A szabbatot először az egész emberi faj kapta, de az emberek elfordultak Istentől, és azután Isten kizárólag Izraelnek adta a szombatot. Imádkozzunk! Örökkévaló Istenem, köszönöm, hogy nekem is van nyugalmam az Úr Jézus Krisztusban, aki feltámadt a halálból, és ezzel örökre megszabadított a halálfélelemtől és a törvény átkától. Segítségedet kérem, hadd ünnepeljem szüntelenül a feltámadt Jézus Krisztust. Ámen.